Dicsértessék a Jézus Krisztus,
Nobilis
Mária atya vagyok, önök a Naphimnusz Egyesületnek a teremtésvédelemről szóló havi magazin műsorát hallják, és hát boldog húsvéti ünneplést, feltámadt Krisztus mindenkinek, hiszen a fényes héten vagyunk, a húsvét hetében, ami a teremtésvédelem szempontjából sem jelentéktelen, hiszen a feltámadás, Krisztus feltámadása az nem csak az emberre vonatkozik, hanem valamiképp bennünk Krisztus az egész kozmosszal valami módon egyé vált, hiszen testé lett, emberré lett, és így bennünk mutatja meg, akiket Krisztus megváltott embereket, bennünk mutatja meg, hogy szeretné majd Isten az egész teremtést beteljesíteni, az új jeget és új földet megteremtő, ami azonban nem független ettől a jelenlegitől, és azért kér minket, hogy legyünk ebben a folyamatban az ő munkatársai, tehát a föltámadás igazából nagyon fontos nem csak az egész kereszténységnek, hanem különösen a teremtésvédelem szempontjából is. Ezzel az alapgondolattal szeretnénk kezdeni a mai műsorunkban, amelyben itt van a stúdióban egy vendégem, Sipos Gyula, Isten hozott.
Amen.
Köszönjük, hogy eljöttél. És az ő jelenléte, az így meg is jellegezheti ezt a mai műsorunkat, hiszen ő neki egy kereszténység szempontjából is, és a teremtés iránti felelősség szempontjából is, környezetvédelem szempontjából is egy érdekes, és talán nem is olyan gyakori életútja van, és majd erről fogom először kérni, hogy beszéljen, hogy beszélj. Ugye először azt kérek, hogy alapvetően mutatkozz be, hogy a Török Bárintról jöttél, de hogy mivel is foglalkozol?
Ja.
Alapvetően.
Hát, ez egy jó kérdés. Milyen foglalkozom? Hát én egyrészt ugye napközis tanító bácsi vagyok, most a alsó tagozatos gyerekeknél. Közben van három felnőtt gyerekem, meg feleségem. Azon kívül van ez a Szeretett Földje szolgálat, ami egy ilyen missziós szolgálat, aminek keretében csinálunk mindenféle dolgot, könyveket adunk ki, meg előadásokat tartunk, meg lelki gyakorlatokat, meg gyógyítőszereteket. Most lesz a hónapban nyílik a közösségi házunk, a Törökbánton Szeretetlen Kápolna és közösségi ház, ami egy nagy öröm és nagy ünnep nekünk. Meg van alkotó közösségünk. Hát próbálunk előre haladni ebben a dologban, amit Jézus tanít nekünk, vagy amire hív minket, hogy legyünk, vagy hogy erre utaljak, hogy a feltámadás örömhírre, amit a Szentírás mondta, az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. És ez még... És szeretnénk olyan fiak lenni, akik ezt a sóvárogva való válást valahogyan beteljesítik abban az értelemben is, hogy olyan felelősséggel tudnak az egész teremtett világ felé nézni, meg olyan szeretettel, amitől ez a megváltás reménye, ez valósággá válik az egész teremtett világszázad. Nyilván itt most csak részben, és majd az új ég és új föld alatt meg hát valójában
a
is teljességében
is Isten terve szerint. Egyébként te nem vagy teljesen ismeretlen itt a Mária Rádióban, hiszen már sokszor voltál, nem, hát ebben a műsorban nem, de sok Igen. mindent csináltál te már itt, ugye? Úgyhogy a hallgatók Igen. már találkozhattak is veled, akár még műsorvezetőként is. Ami miatt ugye most különösen, és fontos volt ez nekem, már régóta tervezgettük, hogy egyszer meghívlak ide a teremtésvédelmi műsorban, hogy ugye ott sok mindenben találkozunk, Budaörs, Török Bálint környékén összetalálkozunk különböző imádságos, egyházi, közösségi alkalmakon, és hát ennek kapcsán derült ki számomra, hogy meg hát könyveidben, mert azért írtál is egy pár dolgot, hogy te először voltál elkötelezett, hogy úgy mondjam, hívő, környezetvédő, és utána lettél hívő keresztény. És hogy a te életedben valahogy ez a két dolog így egymást váltotta, míg el nem jutott odáig, hogy most végül is mind a kettő megvan, de valahogy, tehát váltották egymást, beszéltél arról nekem, hogy igazában tulajdonképpen amikor megtértél Krisztushoz, akkor ez kvázi valamilyen módon lecserélte, vagy majd te pontosabban elmondod, hogy hogyan váltotta föl az előző ilyen odaadásodat és meggyőződésedet. Igazából először is erről szeretnék egy kicsit kérdezni, hogy ez a folyamat, a történetet, tehát hogy hogyan zajlott le az életedben, mit jelentett számodra ott elkötelezettnek lenni, és aztán mi volt az, ami miatt ez a másik nagyobb és teljesebb elkötelezettség fölülírta benned, és aztán hogy jutottál el mondjuk egy szintézisig? a kettő között. Igen.
Hát ugye ennek van egy gyerekkori alapja, tehát én Szolnok szélén laktam, ami egyszerre volt lakótelep, és a gát mögött rögtön a kis erdő, meg az agyba folyó, meg stb. Tehát van egy ilyen gyerekkori élményeim a pecázásról, meg a bogarászásról, meg minden ilyenről. Ezért aztán én, nekem az első szakmám az állategészségről is lett, mert ilyen naív, természet szerető gyerekként azt gondoltam, hogy majd ez lesz a jó, csak hát ott ugye ott nem bogarak, meg nem papagáj volt, hanem malac, meg sertés, meg szarvasmarha, ami nem egészen ugyanaz a történet volt, herélni a kis malacokat, vagy kirándulni a természetben. De hát azért végigcsináltam, csak nem lett belőlem, utána szakma szerint nem csináltam. És hát ugye aztán a főiskolán meg voltak barátaim, akik a Műszaki Egyetemnek a zöld körében jártak, ami 80-as évek közepén egy nagyon komoly jó környezetvédelmi kör volt a Műszaki Egyetemen, és én pedig a lázadó fiatal emberként hát nagyon hamar utat találtam hozzájuk, és ott bonyolódtam bele jobban ebbe az egész történetbe, és akkor ott mindenféle tüntetések voltak a 80-as években, tehát nekünk ugye ez egy nagy dolog volt, savas esőhét, meg a levegőtisztaságért, meg minden ilyenért, és aztán amikor dolgozni kezdtem a Nagy Tétényben, ott is csináltunk egy környezetvédő egyesület, ez volt a Zöld Jövő környezetvédő egyesület, amelyik a metalokémiát is akkor bezárattam, ez nagyon nagy hír volt akkor, ez egy nagyon nagy eredmény volt, meg volt egy ilyen Piknik 2000 csoportunk is, amelyre akciókat csináltunk, hogy kimentünk a Blahalújza tér közepére, gázálarcba vittünk is széket, meg asztalt, kiültünk, és akkor hát a Ferenciek terén túlig leállt a forgalom, és vagy négy órán keresztül ott bohóckodtunk, hogy hirdettük a Szent Igét, hogy ne szennyezzétek a környezetet. Tehát, de akkor én még abszolút nem voltam hívő, hanem mert ilyen először ateista, és utána pedig kereső ember, aki összeolvasott mindent, ami ebből kapcsolatban van, és akkor ezt a mindenféle gondolatot magamba szedtem, és ilyen riszrosz filozófiákat gyártottunk, meg próbálkoztam ezeket végig gondolni, és akkor lett ilyen újság, amiben szerkesztő lettem, ilyen környezetvédő, vagy ilyen ökofilozófiai újság, meg ez a harmadik part, teljeségügyi értesítő, meg ökotájba kezdtem. Szóval ilyen dolog bejött, és akkor ebbe volt egy váltás 90-ben, vagy nem váltam, akkor megtértem. Tehát az a 25 éves voltam, és ez egy akkora élmény volt nekem az előző életemnek a nagy sötétségéből, ez a megtérés Krisztushoz, hogy ez kitörületetlenül megváltoztatta bizonyos értelme az életemet, de nem úgy, hogy akkor egyik napról a másikra felhagytam a környezetvédelmet, mert az továbbra is nagyon fontos volt az életemben, meg hát ugye csináltam is, és aztán amikor Törökbántra költöztünk, ott is rögtön ezt elkezdtük szervezni, hogy környezetvédő egyesület, meg Törökbánt természetes, meg épített értékeinek a felmérése, meg egy csomó ilyen dolog, és ez a kettő egymás fel tudott egy darabig, de aztán nem tudom, ez olyan, tehát a Jézus iránti szeretet, ez valahogy egyszerűen mindent felülír. Nem olyan értelemben, hogy a másikat elhagyom, hanem hogy Krisztuson keresztül kezdem már látni a környezet és természetvédelmet is, és mondjuk a Krisztussal való eleven kapcsolathoz képest az, hogy Isten iránti szeretetből még a madarakat is megetetem, vagy szelektíven gyűjtjük a szemetet, amit csinálunk, vagy van egy kertünk, és akkor most éppen meg kellett permetezni a fákat, az szinte egy másodrendű. Nem kevésbé fontos, hanem hát, mint a családban. Ugye, mégiscsak az emberek felesége, meg gyereke, és biztos van harmad unokatestvér, és azt is nagyon szeretjük, és a családi találkozón nagyon örülök, hogy látjuk, meg foglalkozunk vele, meg névnap, születésnap, de azért mégiscsak a feleség, meg a gyerekek vannak a középpontban.
És amikor, tehát azt mondtad, hogy és ez talán egy fontos ilyen gondolat, amit most így közbefűztél, hogy próbáltunk filozófiát gyártani mögéje. Tehát akkor te átélted, gondolom, ezt a jellegzetességét mondjuk annak a korszaknak, a környezetvédelmi mozgalmainak, hogy van egy elkötelezettség, és ahhoz keresünk ideológiát. És hát azért itt elég sok minden.
Igen. Beúszik. Hát ugye, amikor a 80-as években ez az egész én számomra bejött, van, aki számára kicsit előbb, és itt egy ilyen hihetetlen ideológiai zűrzavar volt, meg katyvasz volt, és ugye ami jött, azt úgy ettük be, ahogy, és benne volt a Small is Beautiful, a kicsi szép, benne volt a beszélő gorilla, aki mondja a nagy okosságokat, meg benne volt a New Age-nek a mindenféle változata, és teozófia, ez ami létezik és mozog, és ebbe kellett volna valahogyan tisztán látni. Ráadásul ugye, ezért ezért gondolom, ez egy fontos dolog, hogy mi van a mi környezetvédő gondolkodásmódunk mögött, mert az egy nagyon szép, hogy megetetjük a madarat, vagy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, vagy megértjük, hogy fontos a természetvédelem, de hogyha ha a mögötte lévő gondot benne nincs letisztázva, ugye annak én szerintem a 80-as években az egyik ilyen sláger duma volt, hogy a kereszténység a fő hibás abban, hogy ilyen a bolygónk, mert hogy a Biblia azt mondja, hogy az ember az valami kiemelt dolog, és olyanak hatalma van a természet fölött, és hogy ez egy rossz gondot, mert ezért rongoljuk a természetet.
Ez most, a Linwide féle vád, ugye, amit 60-valahányban írt meg egy komoly cikkbe, és egyébként az az érdekes, bocsánat, csak közvetlenül, hogy ő egyébként keresztény volt, és ezzel önvizsgálatra akart indítani a keresztényeket, de egész más lett a hatása ez, ahogy most mondtad.
Hát igen, most az a probléma, hogy az ember józanul nézi, akkor egyrészt azt tudom mondani, hogy csak az embernek van hatalma a többi teremtmény fölött, mert ugye a róka nem tudja tönkretenni a környezetét. Tehát nincs hatalma a környezete fölött, benne él. Nem lehet tagadni azt a hatalmat, ami nekünk van, mert ha nem lenne hatalmunk, akkor nem is tudnánk tönkretenni. Tehát van hatalmunk, tehát nekünk nem... A természet iránti felelősségünket kell újra felébreszteni, nem azt tagadni, hogy van hatalmunk. Másrészt ugye az a fajta mutogatás, hogy bezzeg a hinduk, hogy bezzeg az ősi társadalmak, vagy valami, hogyha megnézzük ezeknek a társadalmaknak a történetét, akkor azt látjuk, hogy ők ugyanúgy háborúztak, ugyanúgy tönkretették a maguk környezetét, ugyanúgy a maguk eszközeivel ugye rombolták ezt a dolgot, ráadásul meg még olyan társadalmi rendszereket is alkottak, ami mi számunkra, mondjuk egy indiai kasztrendszert nem szeretnék itt behozni, az, hogy azért még lehet, hogy kisarkított egy picit, de hogy a Teréz anyának kellett elmenni oda, hogy olyan fajta gondolat egyáltalán felmerüljön, hogy akik az út szélén haldoklanak, azok nem az előző életeik rossz karmájából fakad, és azoknak úgy kell hagyni, hanem azokat igenis meg kell fogni a kezüket, azokat szeretni kell, mert azoknak van a legnagyobb szükségük arra, hogy a haldoklásukban valami kísérletet kapjanak. Ez a fajta keresztény gondolat, ami felelősséggel fordul mindenfelé, és nem megy bele babonásságba, nem megy bele látszatcselekvésekbe, tehát hogy ölelgessük meg a fákat. Tehát ez egy nagyon szép dolog, meg hát mi ölelgessük meg, de ettől nem fogva, vagy a sámánisztikus tradíciókat, ezek lehetnek nagyon szépek, de nagyon félre tudnak, tudnak menni. Tehát emlékszem, beszéltem egyszer egy emberrel, hogy igenis a magyar táltosság, meg a nem tudom, az volt az igazi, meg. És mondtam, hogy barátom, hát te még a csirke nyakát se vágod el, te akarsz fehér lovat áldozni, hát ne bohockodjunk. Tehát, hogy beszélnek arról, amiről nem is tudnak. Igen, tehát, hogy mondjuk a hinduizmus, a jóga 10 parancsolata az avval kezdődik, hogy olyan szigorú életrendet ír elő, ami ez mondjuk a keresztény bőti fegyelem szinte semmi. És azok az emberek most erről beszélnek, de mindezt elhagyják, az csak egy ilyen felelősség nélküli ködös duma, éppen azért, hogy azt a keresztény felelősséget, amiben a bűnbánat, amiben az önvizsgálat benne, azt ne kelljen csinálni.
Azt ne kelljen.
Na most ez akkor nekem a megtérésem után nagyon megütötte a szívemet, és azt gondolom, hogy ezt újra kell gondolni. Mert ez nem igaz, amit ők mondanak erről, hogy mi lennénk a fő felelősök. Igen, kétség kívül a keresztény kultúrkör tudta azokat a tárgyakat is megalkotni, éppen azért, mert a tudomány meg a kultúra itt kapott egy egyenes utat és egy szentlélek által ihletett utat, amivel nagyon lehet pusztítani is. Tehát az orvostudománya nem csak meg lehet menteni a betegeket, hanem hát meg is lehet ölni magzatokat. Tehát, hogy ezt kellett volna tisztában, és én ezen elég sokat gondolkoztam, meg próbáltam akkoriban írni.
És akkor benned ez így volt olyan időszak, amikor mondjuk vagy ellentétesnek tűnt?
Igen.
Igen.
Tehát én azt gondolom, tehát én nem gondolom, hogy ki kell önteni a fürdővízeleit a gyereket. Tehát én azt hiszem, hogy minden nagy kultúra és minden nagy társadalom őriz olyan örök igazságokat, amik fontosak a megőrzésre, mert ez a Szentlélek az valamilyen módon übelük is ott van, nem úgy, mint a keresztényekben, de hogy ők is az atyának a gyermekei. Őnek is vannak megsejtések. Minden nagy vallásban vannak megsejtések a hűségről, a tisztaságról, a szeretetről, mert ha nem, akkor összeomlik. Igen. Kész. Hogy tehát ezeket nem lehet kidobni. És igen, a Mahatma Gandhi az nagyon szépen megmutatta, hogy hogyan kell fölemelni bizonyos értékeket. Mint a Martin Luther King is, aki ugyan keresztény volt, de hát nem katolikus. De attól még... Tehát most lehetne most ilyen dolgokat mondani. De vannak olyanok, amiket nem. És én nem... Én az olyan módon nem volt bennem, hogy vagy vagy bocsánat, fordítva mondom, olyan módon volt bennem egy vagy-vagy, hogy azt gondolom, hogy vagy Krisztus, vagy mondjuk Buddha, vagy az ateizmus. Uh-huh. Tehát amikor én megtértem onnantól kezdve, az világos volt számomra, hogy valóban Krisztus a világegyetemnek a történetének és a középpontja, a teremtésnek a középpontja, hogy minden valóban ő benne fog beteljesedni, ő kikerületetlen. És hogy nekünk ezt a gondolatmenetet lehet. Olyan szempontból nem kizárólagos ez a vagy-vagy, hogy én értem, vagy érteni vélem, vagy szeretném érteni azt is, ami a többi kultúrában jó. De hazugság, azok elfáradok, amikor valaki jön és azt mondja, hogy bezzeg a piszkos fehér európaiak hogyan tönkretették Észak-Amerikát, vagy Afrikát, vagy, és ebben igen, ebben van igazság, de azt ne felejtsük, hogy mit találtak, amikor oda mentek. Tehát amikor Cortez oda ment a 400 harcosával az Azték birodalomba, ott egy rettenetes embergyilkos kultúrát talált, ahol 10,000-vel ölték meg az embereket, és az alávetett törzsek azok nagy örömmel mentek Cortez után, hogy valaki felszabadítja őket ettől. És amikor Guadalupe-ban megjelent a szűzanya, akkor a 9 millió indián ott megtért néhány ilyen vagy évtized ember, de nem azért feltételül, mert annak az egy képnek olyan kisugárzása volt, hanem meghallották az örömhírt. Hogy van valami, ami már nem ez az embergyilkos, mindent elpusztító, ettől még a Cortez persze rengeteg hibát elkövetett. Tehát nincs vita.
Igen.
De azért mégis...
Igen, tehát hogy a kultúráknak az egymáshoz való viszonya, az tehát nem ilyen fekete-fehér képlet. Igen. És biztos az is, hogy Krisztusnak olyan mondani valója van az egész emberiség és az egész teremtés számára, ami másnak nincs. Amit mondtál az előbb a kultúrákról, ahhoz kapcsolódva azt még talán hozzátenném, nekem ez szokott egy ilyen eligazító gondolat lenni, hogy ezek a nagy alakok, akikre te is utaltál, Gandhi, vagy mondjuk visszamenve vallás alapítók, maga Buddha, vagy és így tovább, hogy pont azért, ha nagyok, akkor pont azért nagyok, mert nem mondták azt, amit Krisztus mond, tehát őszinték voltak, és nem mondták azt, amit Krisztus mond, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Igen. Hanem azt mondták, hogy találtam valami, úgy tűnik nagyon értékeset, szerintem igen, érdemes erre menni, gyertek velem. Ha azt mondták, hogy én vagyok az, akkor már nem voltak, tehát azok akkor általában szektavezérek, vagy hát valamilyen tévútra vitték az emberiséget. És ez azért érdekes kérdés számunkra ma, mert rengetegen vagyunk a bolygón, több mint 7 milliárd, lassan 8, és nagyon szorosan vagyunk, muszáj egymással szót érteni. Tehát valamiképp nagy szükség van erre, amit te is mondtál, hogy tehát ne ilyen kizárólagosságba, és én vagyok a tökéletes, és ti mind tökéletlenek viszonyokba gondolkodjunk, hanem tudjuk meglátni a jót a másikban, amit te is mondtál, és tudjuk ugyanakkor bátran képviselni azt a jót, amíg a miénk. És hogyha a keresztényként ránk bízta Krisztus ennek a képviseletét, akkor nekünk ezt képviselni kell. Itt van a Laudato Si dokumentumban, Ferenc pápának a dokumentumában, ugye, a 89. pontban, ahol ő végül is hát a keresztény teremtés hitről beszél, és arról, hogy mint keresztények hogyan látjuk az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Ugye ezt a 89. pontot így felolvasnám, mert meg kicsit még a 90-esből, mert ez azt hiszem ide kapcsolódik valamiképp, és visszakanyarodik egy kicsit a teremtésvédelem kérdéséhez. Sőt, bocsánat, a 88-as és 90-es pont között az elsőben van az egyik legérdekesebb gondolat, amihez én mindig vissza szoktam térni. Azt mondja Ferenc pápa, Brazília püspökei felhívták a figyelmet arra, hogy az egész természet túl azon, hogy kinyilvánítja Istent, az ő jelenlétének helye is. Minden teremtményben benne lakozik az ő éltető lelke, aki a vele való kapcsolatra hív minket. E jelenlét felfedezése arra késztet minket, hogy kialakítsuk magunkban az ökológiai erényeket, mondja itt idézőjelben. De, amikor ezt mondjuk, nem felejtjük el, hogy végtelen távolság is létezik, hogy e világ dolgai nem birtokolják Isten teljességét. És itt van a nagyon érdekes gondolat, ezt én még nem hallottam mástól Ferenc pápa előtt, lehet, hogy már más teológus is leírta, de itt ebben az enciklikában ez nagyon erős, azt mondja, egyébként, kvázi megjegyzést tesz, azt mondja, egyébként, mondja a pápa, a teremtményeknek sem tennénk jót, tudnélik azzal, hogyha Istennének tekintenék őket, mert nem ismernénk el saját és igazi helyüket, és végeredményben olyasmit követelnénk tőlük jogtalanul, amit a maguk kicsinségében nem tudnak megadni. Azt hiszem, ez egy nagyon,
ez teljesen helytelen,
nagyon bölcs megközelítés, hogy, hogy tulajdonképpen, mert én találkoztam már azzal az érveléssel, hogy, hogy milyen rossz az, hogy a kereszténység nem engedi, nem tudom, isteni erőként tisztelni a tölgyfát, meg a medvét, meg nem tudom mint, mert hát akkor mennyivel jobban tisztelnénk, és nem bántanánk. És erre egy nagyon bölcs válasz az, amit itt a pápa ír, hogy valójában nem tennénk nekik jót. Mert olyasmit követelnénk végsősoron a magunk számára, tehát emberközpontúan, a magunknak akarnánk valamit tőlük megkapni, boldogságot, örök életet, az ilyen totemektől, vagy, amit nem tudnak megadni, mert nem az a helyük. És nem tisztelnénk, nem ismernék el saját és igazi helyüket. És aztán utána még ezzel a mondattal folytatja a 89-es pontban, hogy e világ teremtményei nem tekinthetők gazdátlan javaknak. Na most ez több szempontból is érdekes, tehát egyik az, hogy nem önálló valóságok, amelyek a maguk, nem tudom, isteni, félisteni, vagy éppen nagyon, hát ilyen földi és mi voltában léteznek, hanem kapcsolatban vannak, végső soron Istennel. De ugye ez a nem tekinthető gazdátlan javaknak egyben azt is jelenti, hogy nem lehet velük kényük szerint, kedvünk szerint bánni. Akkor azt is kérdezném azért még, nem tudom, hogy ehhez még akarsz valamit hozzáfűzni.
Hát ez az embernek a felelőssége.
Igen.
Tehát ez, amit nem lehet áthárítani. Az, hogyha kiemeljük őket, és olyan helyre helyezzük, amit őket nem illeti meg, abból lesz a babonaság. Tehát elmegyünk Indiába, az a 3000 Isten országa, és ott lehet látni, hogy mi történik akkor, amikor nincsenek a helyükön a dologon, és ahol állandóan jósoltatni kell minden el, hogy szerencsés leszek-e, vagy szerencsés, állandóan be kell mutatni valamilyen áldozatot, és az emberek egy állandó szorongó lelki állapotban élnek, és tényleg aztán mindenféle állatot, meg akármit tisztelnek, tehát nem szeretnénk ezt újra megélni, ez csak kívülről látszik ilyen nagyon vidám dolognak, belül ez egy rettenetes állapot. A másik viszont az, hogy a mi felelősségünk is, ebből látszik, ahogy a kereszténység, meg a Krisztus híd kop ki a Európából, meg a nyugati világból, és az emberek egyre zabolátlanabbul megélhetik a maguk megromlott vágyait, meg érzéseit, úgy megy tönkre minden, ami alattuk van. És bizony erre lenne a mi felelősség, hogy újra ráébresszük őket, hogy hát nem teheted meg azért ezt vele. Mert hogy tudom, saját magunkat gyilkoljuk meg, ugye, mert hát egy élhetetlen bolygón aztán szép lassan mi is belehalunk, tehát nem, ezt így nem lehet tovább csinálni. Az a probléma, hogy hiába erősek, vagy egyre erősödnek azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy nagy baj van, még nagyobb baj van, egyre nagyobb baj van, elolvad a jég, emelkedik a hőmérséklet, nőnek a viharok, kipusztulnak állatok. Úgy tűnik, hogy még ezek a nagy, mély struktúrák, amelyeknek meg kellene mozdulniuk, azok még mindig nem mozdultak meg.
Itt a mély struktúrákon az embereknek a gondolkodás módját?
Hát illetve azokat a nagy a gazdasági, politikai struktúrákat, amelyek, tehát mondok egy példát, lehet szelektíven gyűjteni a hulladékot. Ez csak egy pici dolog, mert ennél sokkal mélyebb lehet, de mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha abszolút nem lennének műanyag palackok. Az már egy mélyebb megoldása lenne. Még mélyebb lenne, hogyha megértenénk, hogy ezeket a vegyi anyagokat sem lehet ilyen felelőtlenül garázdálkodni velük, hanem olyan, csak olyan technológiákat akarunk használni, amelyik ilyen mellékterméket nem. És akkor lehetne még mélyebb menni a profitra, és egy csomó mindenre, de hát nem jutunk el odáig. És addig eljutunk, hogy hát akkor gyűjtsük szelektíven a szemetet.
Igen. És hát az emberben fölmerül a kérdés, hogy vajon mi tudja megmozdítani ezeket a nagy struktúrákat. Tehát mekkora kataklizma kell ahhoz, hogy...
Hát, igen. Hát vagy nagy megtérés, vagy nagy katasztrófa.
Igen.
Én a nagy megtérésre szavaznék. Igen. Tehát ha lehetséges, akkor ezt
minden
próbálnánk.
Minden szempontból jobb lenne.
Igen, ezt próbálnánk valahogyan elősegíteni, mert az ezzel a fajta erkölcsi, meg társadalmi tudatossággal azért nagy dolgokat lehetne előrelépni. És azt gondolom, az emberek rávetett, ha az a hihetetlenül nagy energia, és az emberek arra fordítanak, hogy egymás ellen vadítsák, hogy különféle sükeboka dolgokat adjanak, azt arra fordítanák, hogy egy ilyenfajta nevelésben, vagy felvilágosításban menjenek előre, hát egy másfajta világban élnek.
Igen, hát ez az, amit teljesen más szemléletmóddal, gazdasági szemléletmóddal, de már többen kimutattak ilyen nagyon meghökkentő tanulmányokban, meg adatokban, hogyha csak egy töredékét fordítanánk a gazdasági eredményünknek, a pénznek arra, hogy egy-két dolgot megváltoztassunk, hatalmas eredményeket hoznod. És nem tesszük meg azt a picit, hanem utána, ugye, hogy ezt az ökológusok szeretik mondani, hogy csővégi megoldásokkal, tehát amikor már csak a szelektív hulladékgyűjtés, ha már megvan a hulladék, ugye, csővégi megoldásokra hatalmas energiákat fordítunk, és vakarjuk a fejünket, hogy hogy lehetne még ezt is valahogy semlegesíteni, meg azt is megoldani, de akkor a másik oldalon fölbukkan egy újabb probléma, ha itt lenyomom, ott fölemelkedik. Ugye, tehát miközben sokkal kisebb ráfordítással, sokkal kisebb befektetéssel, de előre gondolkodva, és felelősen, és következetesen egy korábbi ponton sokkal nagyobb eredményt lehetne elérni. Itt még akkor ezt a szakaszt olvasva, még a 90-nek az első mondatát, vagy két mondatát felolvasnám, mert az tényleg az előbbi gondolatainkhoz annyira passzol. Azt mondja Ferenc pápa, mindez nem jelenti azt, hogy egyenlőnek tartunk minden élőlényt, és megvonjuk az embertől azt a sajátos értéket, amely egyben óriási felelősséggel is jár. A föld istenítését sem jelenti, ami megfosztana minket a feladattól, hogy együttműködjünk vele, és megvédjük törékenységét. Ezek az elképzelések végeredményben új egyensúly hiányokat teremtenének, hogy elmenekülhessünk a valóság elől, amellyel szembe kell néznünk. Azt hiszem, azt mondja itt a pápa, amit te is próbáltál.
Igen. Egyébként tipikus, hogy hogyan szeretjük félremagyarázni a dolgokat, pont csak a Szent Ferencnek a naphimnusza, amelyik ugye széltestvér, meg mindenféle testvérekről beszél. Na de hát nem tételez minket akkor sem egyenlő létezőnek, hanem tételez egyszer az Istent a maga mindenhatóságában, tételezi az embert, aki testvérének fogadhatja a tüzet, meg a levegőt, meg és aki iránt felelősséget az, és Szerencnek az egész élete avval a hihetetlen fegyelmezettséggel, önmegtagadással, avval a misztikával és forró Isten szeretettel, az éppen nem arról beszél, amit most szeretnék
belelátni.
Igen, belelátni, és akkor valamilyen ilyen kedves környezetvédő szentnek beállítani, aki mosolyog, és dalol a madarakkal, mert igen, ő tudott dalolni a madarakkal.
De meg prédikálni nekik,
prédikálni, ugye? Tudom, igen. De hát, na szóval, hogy nem nincsenek könnyű megoldások.
Igen. És hát, amit mondta Ferencről, még azt tenném hozzá, és a szenvedésre való hajlandósága, vagy hogy elfogadásával, mert ugye pont a naphimnusz, ezt majd az egyik műsorban egyszer említettük, hogy éppen a naphimnusz Ferenc pont nem áradó jókedvében és boldogságában halál írta, előtt. Hanem halál előtt, betegen, félvakon.
Igen. Ráadásul és úgy műtötték, hogy forró vasat nyomtak ide a szeme, ide a halántéka az, hogy majd az fogja őt, csak még rosszabb lett az állapota, hát akkor még nem ez az orvostudomány volt.
Igen. Szóval, hogy ő tényleg ezt a naphimnuszt és az egész teremtés iránti testvéri szeretetét, azt megelőzi az, hogy mélységesen fölismerte Istennek az abszolút mindenhatóságát, és fölséges volt. Tehát ez a fölséges Úristen, ez az első lépés nála, és akkor ebből fakadóan annyival fölségesebb nálam is, meg a madárnál is, meg a kőnél is, hogy ehhez a különbséghez képest mi már testvérek vagyunk.
És az a baj egyébként, csak az, hogy éppen azért is nem mennek előre a dolgok, mert az emberek az avval járó szenvedést nem akarják fölvállalni. Tehát ezt a vedd meg, edd meg, és dobd el kultúrát, a szeméthegyeket, ezt nyilván nem lehet másképp meg, hogy akkor nekünk is le kell mondani bizonyos dolgokról. Most ez nagyon nehéz, mert minden még többet akarnánk szerezni. Tehát a birtoklás gondolatát az mégiscsak valahogy el kellene engedni, és ez egy nagyon nehéz történet. Ráadásul ugye hát olyan fajta butaságba megyünk bele, tényleg bizonyos szemben ezt nem lehet agymosásnál többnek gondolni. Tehát amikor kinyitom a csapvizet, ahol ugye mondjuk 5 forintért meg tudom inni az 1 liter vizet, de az emberek megveszik helyette a műanyag palacba a 100 forintért vagy 50 forintért a másfél liter vizet. Sokszorosát, hogy a 1 köbméter vízért most kifizetek csatornadíjjal minden együtt 400 forintot, de mondjuk legyen 1000 forint, akkor 1000 liter vízért fizetek 1000 forintot, az 1 forint literenként. Ehelyett megveszem, mert én nekem már csak az a jó, meg az más esetleg, meg pezseg is, mert szódavizes is, meg nem tudom, és
És semmivel nem jobb valójában.
Hát sőt, rosszabb. Tehát gyakorlatilag tisztább az a víz, ami a csapvíz. De az neki megvan a klóros, bezzeg a másik, az ott jön alulról. De honnan jön alulról egy elszennyezett víz, vagy földréteg alól, maga is telve mindenfélével, már azt is igazából lehet, hogy tisztelnek. Na szóval ezer sebből vérzik ez a dolog, de mivel nekünk azt mondták a reklámokban, meg mindenben, hogy gyere, ezért aztán... Ugye egy picit a, bocsánat, ez a negatív reklám, hogy a Coca-Cola-ra, hogy azt írják, hogy jéghidegen az igazi. Mert ha langyos, akkor már nagyon rossz. Ettől még persze lehetek kólafüggő, ez egy másik történet, de hogy, tehát, hogy így vagyunk becsapva, hogy itt azt, mert az úgy az igazi, de közben meg igazából nem. Szóval, hogy ehhez a, tehát, hogy igazából akkor lehetne ezt a bolygómentést, vagy egyáltalán csak a városunknak, vagy a falnak, az élőhelyének a megmentését komolyan elgondolni, hogyha ez összekapcsolódik avval a lemondás gondolatával, de azért meg akkor kapcsolódott, hogy helyette tudok valami olyat nyújtani, például a Krisztussal való érő kapcsolatod, amitől megéri nekem. Mert csak ebben a világban élek benne, akkor most miért is mondjak le róla?
Igen. Igen. És hát itt jön nekem még ez a gondolat, hogy ugye, ami az ősi Quo Vadis legendában ott van, ugye, hogy Péter az üldözések elől, Péter apostol hát megy elfelé Rómából, és akkor találkozik a Rómába befelé tartó Krisztussal, és megkérdezi tőle, hogy Quo Vadis Domine, hova mész, uram? És hát mondja, hogy hát megyek helyetted, hogy helyetted keresztül. És egy kicsit azt érzem, hogy talán ez a kulcsa a mi mai keresztény környezeti elköteleződésünknek, vagy teremtés iránti elköteleződésünknek, hogy néha mi is inkább úgy mennénk kifelé ebből, hogy ugye, uram, te akkor azt akarod, hogy én most nézzem le ezt a világot, menjek kifelé belőle, ne törődjek vele, hanem én csak a lelki dolgokkal, és meglepve találkozunk Krisztussal, aki meg jön befelé. Igen. A megtestesülés, és az eukarisztia, és a szegények szeretet, és a többi által. Igen. És meg kell kérdeznünk tőle, hogy Quo Vadis Domine? És akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát én jövök ebbe a világba újra megtestesülni, most kicsit parafrazálva legendát, mert hogy ti ki akartok belőle menni, nem pedig ott volna a helyetek. Itt mutattál könyveket is, meg ugye mondtad is, meg tudom, hogy írtál ilyeneket, például, hogy Török Bálinton, hát fölmértétek ott a helyi értékeket, és ott mondtad azt, hogy nem is csak a környezeti vagy a természeti értékeket, hanem mindenféle mást is. Úgyhogy ez valahogy nekem erről a Ferenc pápának ez az átfogó ökológia gondolata jut eszembe, hogy ezek a különféle értékek melletti döntések Istenben, ezek összefüggenek számodra valahogy.
Hát igen, és amikor az emberek még egy picivel természetesebb világban éltek, akkor az világos volt, hogy az építőanyagok, meg minden, meg a kultúra, az fontos. Tehát az épített értékek, azok ugyanolyan fontosak. A megjelenő szobrok, amik ott vannak, azok is. Mondok egy, csak azért, mert zseniális, például Török Bálinton most egy útkereszteződésben a régi buszvégállomás közelében ott áll egy Nepomuki Szent János szobor. Most ugye az a vízbefúlóknak a védőszentje, az azért áll ott, mert ott folyt valamikor a patak, régen ott kis hidak vezettek át, csak a hidak hosszokkal szerint oda volt rakva. Most ebből már semmi nem látszik, mert a patak az le van a beton alatt, vezetik a kész, tehát nincsen sehol, ugye gyakorlatilag már alig látható a városban a patak, egy-két helyen még feltűnik, de minden le van. De a Nepomuki Szent János még ott van, egyrészt, mint épített érték, mint szobor, másrészt, mint egy ilyen jele annak, hogy létezett egy olyan fajta létmód, amikor a pap még kiment megszentelni a vetést, amikor még imádkoztak az időjárásért, amikor az még természetes dolog volt, hogy olyan anyagokat használunk, amit utána újra tudunk hasznosítani. És igen, tehát, hogy az egész kultúrkörnyezet, amit az ember létrehoz, ugye nincsen ma már természetes környezet igazán, minden kultúrkörnyezet van, az ember mindenütt ott van, még az esőerdőben is, és valamilyen módon átalakítja ezt a környezetet, abban él, és ezt a kultúrkörnyezetet kellene úgy megóvni, és olyan irányba vinni, ami jobban harmonizál avval az eredeti elgondolással, amit az Isten elgondolt erre. És még annyit, még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ha azt megértenék az emberek, legalább a keresztények, hogy Isten örömét lelte az egész teremtett világnak az alkotás, ő a bálának a megteremtését is nagyon nagy örömmel nézte. Tehát, hogy mi, amikor pusztítjuk ezt a teremtett világot, hogy a széles szájú orszarvon az utolsó hím példány meghat, nem lesz többé széles szájú, az az alfaj. Hogy ez bánatot okoz az Istennek. Tehát, hogy ő kedvét lelte abban, mert azt elgondolni az én teremtésemben kedvét lelte, vagy amikor elgondolt engem, hát ugye ez a megtérés pillanata, hogy szeretve vagyok. De aznak az elgondolása, hogy az Isten a pillangótnak is ölt, az meg az ökológiai megtérésnek a pillanata.
Ez nagyon jó, igen, igen, igen. És hogy ez a... Tehát, hogy az örömét leli benne, ez valamiképp azt... Tehát visszavezet ehhez a gondolathoz, amit Ferencnél mondtunk, hogy ugyanúgy, nem ugyanúgy, de mégis szintén kedves neki gyermeke, tehát bizonyosképp az ember másképp gyermeke az Istennek, mint ahogy az övék a teremtmények, de mégis a köztünk lévő kapcsolatot hozza létre az, hogy Isten...
Hát igen, és te pusztíthatjuk el, tehát az Isten azt mondta rá, hogy jó. Ránk azt mondta, hogy nagyon jó, igen. A Szentírás szerint, ugye van, akik ezt már vitatják, hát megértem, de ez az, hogy jó, és ami jó, azt nekünk is meg kell őrizni jónak. Tudod, nekem meg kell tanulnom örülni, mint a másik család gyerekének, aki zizis, ezer, de az anyja szeret, és az Isten azt akar, hogy én is szeressem, mert Isten rajtam keresztül is szeretni akarja őt. És ha Isten rajtam keresztül szeretni akarja a teremtett világot, akkor én vele nem bánhatok úgy, ahogy most bánunk vele.
Igen, és ezt egyébként Ferenc pápa Laudato Si-ben még egy fokkal keményebben mondja, mint ahogy most te mondtad, mert ő nem csak azt mondja, hogy hát nekünk is örülnünk kell neki, hanem hogy ha kipusztítjuk őket, nincs hozzá jogunk. Így ehhez van. Nincs jogunk.
Így van.
Ezt mondja. Még egy, hát nem tudom, erre az utolsó gondolatra már nem is maradt sok időnk, de azért mégiscsak hozzá akartam tenni, hogy a pápa itt a környezetről és a közös otthon gondozásáról szóló dokumentumába ugye beleveszi a 231. pontban ezt a meghökkentő mondatot is, tehát egységben látja ezt a gondolatot az eddigiekkel, hogy a szeretet, mondja, mely tele van a kölcsönös gondoskodás apró gesztusaival, civil és politikai szeretet is, és megnyilvánul mindazokban a tettekben, amelyek egy jobb világot igyekeznek építeni. És utána ennek a pontnak a végén azt mondja, hogy ha valaki felismeri Isten hívását arra, hogy másokkal együtt részt vegyen ezekben a társadalmi dinamikákban, tehát a más értelembe vett környezet, ne feledje, hogy ez lelkiségének része, a szeretet gyakorlása, és így módon bontakozik ki, és szentelődik meg. Tehát magyarul azt mondja a pápa, hogy a társadalomért, adott esetben még a politikáért is való elkötelezettség, amennyiben szeretet, akkor az annak, akinek ez a hivatása, annak ez az életszentség útja. Ez, nem tudom, ahogy most beszéltél bennem, ez fogalmazódott meg, mint hogyha benned lenne egy ilyen attitűd, vagy ilyen elkötelezettség, hogy...
Vágy. Hát én szeretnék szent lenni, csak azt nem nagyon sikerül. De hogy igen, megélni valamilyen módon, ezért hogy a szeretet földje, valamilyen módon megélni ezt a szeretetet, és egyébként a világ meg nagyon segít benne, mert az összes hibánkra rá tud mutatni, és ezért aztán tudunk előre haladni ebben a dologban, hogy megtanuljunk szeretni. Valóban szeretni.
Nagyon szépen köszönöm, Gyula, időnk le is járt, és hát köszönöm, hogy eljöttél, és ilyen intenzíven bele tudtunk menni ezekbe a témákba, és beszéltél a saját életedről is, és ezt a végső gondolatot is, és hát akkor a hallgatóktól is szeretettel búcsúzunk, köszönjük, hogy meghallgattak minket, a Napinus Teremtésvédelmi Egyesület műsorát Teremtett Világ Védelméről, egy hónap múlva ismét tartsanak velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a Teremtett Világ Védelméről.